Kontűr. Művészeti magazin.
Ferenc Zsolt nevében is köszöntök mindenkit, Gergely Zsuzsa vagyok. Nemrég 13. alkalommal adták át az Erdély Magyar Kortárs Kultúráért díjakat. Idén nem a felújított kaszinó épülete fogadta be az ünnepséget, hanem a jóval kisebb és meghittebb Bánffy Miklós Opera Stúdió. A falakon még mindig ott láthatók Darvai Tünde Napocska életvidám festményei, amelyeknek hangulata, mintha kihatott volna az estre is. Lövétei Lázár László költő megnyitó beszéde éppen az az üde, nagyon is mai szöveg volt, amelyek valamiért hiányoznak az ilyen jellegű eseményekről. Ünnepi alkalmakkor mi is Kölcseihez méltóan kívánunk viselkedni, hiszen őtőle kaptuk örökségül a himnuszt. Talán ezért vagyunk kicsit nyakkendősek a Magyar Kultúra napján. Lövétei Lázár László tehenész ismerősével indított, aki évekig Elvisnek szólította őt, pedig valószínűleg John Lennonra gondolt a szemüvege miatt, majd kifejtette, miért is jó nekünk éppen a magyar kultúrában otthon lennünk. Tette mindezt annyira szellemesen, hogy nem lehetett megállni nevetés nélkül. Hallgassunk meg egy részletet Lövétei Lázár László költő gondolataiból.
Evezzünk is gyorsabb, sendesebb vizekre. Mondjuk vissza aranyhoz. Kölyökként épp akkor lapozgattam a Rahán képregényt, amikor a Toldit tanultuk Lövétén. Csoda, ha képregényként is tudom látni a Toldit. Itt van például az ösztövér kútágas, horihorgas gémmel. Idézett aranytól. Óriás szúnyognak képzelné valaki, mely az öreg földnek vérit most szívja ki. Látjuk ugye képregényben is ezt az óriás szúnyogot. Nyugtassanak meg, hogy látjuk. Vagy itt van, amit pár sorral lennep, a Laci Nádor seregét megelőlegező forgószél, ami az útat nyalja, aranynál hosszú az út, sebesen haladva, mintha füstokádó nagy kémény szaladna. Ötve hiszem, hogy akár ez a néhány sor, akár a körötte ég, földszint az ég, oroszul is pont így lenne szép. Nem beszélve arról, hogy nem szeretném a fiamat orosz udmurtként vagy búrjátként a frontra küldeni. Visszatérve a füstokádó nagykéményhez, múlt év december 1-én, miközben a Székelyföldi megyék szavazósági hajlandóságát követtem a tévében, a román nemzeti ünnep alkalmából katonai parádét tartottak Bukarestben. Mondtam is a feleségemnek, hogy amíg mi nyugatiak is azzal büszkékedünk, hogy nekünk van a legnagyobb, legfényesebb fegyverünk, mit várunk az oroszoktól. Elképzelem Bogdán Zsolt testvéremet az Árpude triumf alatt, ahogy Vörös Martin szava. Esetleg Tudor Árgézit, magyar fordításban. Vagy miért ne tarthatnánk Dinnye parádét? Mezőgazdasági kultúra is kultúra, és így tovább. Felvonulhatna az összes minisztérium, mind a négy. Az oktatási kezdeni a sor, aztán jönne a kulturális, majd a mezőgazdasági. Az energiaügyi kullogna a sor legvégén, szükség van rá is a Spotify miatt, bár még nem látom pontosan, egy uránatommagot hogy lehet megsétáltatni kézen fogva. Vagy a mai világban minden elképzelhető?
Az már csak hab volt a tortán, hogy az első laudáló, aki éppen Lövétei Lázár László költő után lépett a mikrofonhoz, egy citromsárga keretű, de szintén John Lennont idéző olvasó szemüveg segítségére szorult. Ezen is jót derültünk. De nem szeretném az ünnepi hangulatot bagatelizálni, hiszen az erdélyi magyar kultúra három fontos személyiségét tüntették ki, akik megérdemlik tiszteletünket, szeretetünket. Irodalom kategóriában egyedemese Arany János és Faludi Ferenc díjas költőt, írót, irodalomtörténészt. Színházművészeti kategóriában Fülöp Zoltán, Jászai Mari díjas színművészt, a Csíki Játékszín egyik alapító tagját. Képzőművészet kategóriában Siklódi Ferenc grafikust, könyvillusztrátort, pedagógust. A továbbiakban róluk szól a kontűr, és rövid részleteket hallanak a Kolozsvári Magyar Opera művészeinek fellépéséből is.
Mm-hmm.
egyedemese költő, író, irodalomtörténész, kolozsvár szülötte, itt kezdte és gazdagította pályáját. Eddig 10 verses kötetet, 3 prózakötetet és 5 gyermekkönyvet írt. Nem én számoltam össze, hanem Benő Attila egyetemi tanár, egyedemese, valamikori diákja, későbbi kollégája. 8 évig a Brassai Elméleti Líceum magyar tanára volt, majd rövid ideig az Utunk szerkesztője. 1990-ben kezdett oktatni a Bábes-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán, éppen akkor, amikor én is felkerültem Kolozsvárra. Neki köszönhetően kezdtünk otthonosabban mozogni a 18.-19. század magyar irodalmában. Petőfi és Vörösmarty mellé szinte észrevétlenül beköltözött Besenyei György, Baccsányi János, Kármán József, Pázmány Péter, és még sorolhatnám azokat a szerzőket, akikről addig kevesebbet tudtunk, mint például Mikes Kelemenről. Erről a korszakról egyedemese számos tudományos értekezést jegyzett, és színháztörténeti kutatásai is fontos kordokumentumokká váltak. Egyedemese első Délvidék című verses kötete 1988-ban jelent meg, azóta is rendszeresen publikál lírát. A versek szabadító erejűek, ez utalás 2009-es kötetének címére, Csendek és játékok, Kutatások és megpihenések, Nyelvi ajándékok, amelyeknek szerzőjük szívből tud örülni. Egyedemese költővel beszélgetünk.
Azon gondolkoztam, hogy szinte egybeesett, tehát azért nincs olyan nagy időbeli különbség a között, hogy te a Forrás Nemzedék költőjeként első kötettel kijöttél, és egyszer csak megérkeztél a Bábes-Bolyai Tudományegyetemre, a bölcsészkarra, és tanárunk lettél. És utána ez a kettő, hogy egy alkotó ember, illetve egy pedagógus, egyetemi oktató, ez folyamatosan egymás mellett volt. Nem folytotta el a költőt az, hogy pedagógusként sok dolgod van. Ez hogy sikerült neked, hogy tulajdonképpen mindkettő nagyon szépen gazdagodott, egyik sem sekélyesedett a másik miatt? Soha nem hallottam tőled azt, hogy nem tudok verseket írni, mert most sok dolgom van az egyetemen például.
Azért a versírás nem egyforma. Van, amikor egyszerre többet ír az ember, vagy napokon át csak írja, és aztán vannak időszakok, amikor kevesebbet. De azért is érdekes a dolog, mert egy idő után kezdett magába szívni a régi irodalom szövegeinek a felfedezése, és az, hogy egy-egy elfeledett alakot ismerősebbé tegyek, vagy egy általam megtalált ismeretlen magyar szöveget, egy verset, egy színdarabot közreadjak, az olyan izgalomba hozott engem, mint mikor az ember ír verset vagy egyebet. Úgyhogy egyre több lett az olvasás, és egyre kevesebb lett az írás, és egyre jobban kellett figyelnem arra, hogy ne csak kutassak, hanem tanítsak, tehát vegyem észre a tanítványaim képességeit, és őket is biztassam. Mert az az igazság, hogy az irodalom történet és kreativitást feltételez, és azt vettem észre, nagyon sok leány tanítványom volt természetesen a bölcsészkaron. Sokan azért jönnek, hogy írjanak, és elbátortalanodnak, vagy írnak az elején verseket, vagy prózát, vagy írnak szép irodalomtudományi dolgozatocskákat, és utána pedig valahogy annyi egyéb kötelességük van, például tanítás az iskolában, hogy magukban valahogy ezt elfojtják. Azok voltak a nagy sikerélményeim, amikor sikerült valakit meggyőznöm, hogy mégis azért írjon arról a könyvről, ha már évek óta nem írt önálló szöveget akkor is, vagy pedig, hogy folytassa a szakdolgozatot más szinten, bővítse ki. Ami pedig az irodalmat illeti, én nagyon szerencsés vagyok annyiban, hogy befogadott a irodalmi társaság Kolozsváron. Tehát egy másik nemzedékhez tartozom valójában, mint akik itt most nyüzsögnek és alkotnak, de számítanak rám, adnak feladatokat, kérnek szövegeket, és akkor feltétlenül írok, ha úgy gondolják, hogy én nekem írnom kell, és most megint lesz egy ilyesmi, hiszen megszületett a harmadik unokám, és éppen mondtam tegnap László Noéminek, hogy feltétlenül vissza akarok térni a napsugár és a szivárvány oldalaira, hogy Móka unokámnak is írkáljak és publikáljak valamiket, úgyhogy szerelmes versekkel indult az írói pályám. Lehet, hogy most kevesebb lesz a szerelmes vers, és több lesz a gyerek lelkébe való bepillantás és ajándékvers a unokáknak és gyermekeknek.
Azért nekem mindig úgy tűnt, hogy minél jobban beleásod magad mondjuk egy század magyar irodalmának a kutatásába, vagy egy élettörténet kutatásába és egy életmű kutatásába, az elkezd visszahatni a verseidre, hogy olyanok lesznek a verseid, hogy egy kicsit az a világ belekerül.
Ez igaz, mert az ember sokat olvas, akkor azt az életvilágot kezdi érzékelni, illetve rá akad szavakra, mondatokra, sajátos szemléletre, élményekre, amelyeket újraalkot egy versben. Úgyhogy valóban Bolyai Farkas engem például inspirál egyfolytában, vagy visszatérek Barcsai Ábrahám verseihez, leveleihez, akinek a munkásságából a doktorimat írtam, de hát ez így megy tovább Petőfivel, Adival és másokkal, Pálmány Péterrel, hogy rengeteg ötletet ad és nyelvileg inspirál, hogyha olvasok. Mondtam ezt már, hogy régit is kell olvasnom, én nem tudok másképp írni. Ha régit nem olvasok, akkor hiányérzetem van, hogy ez miért van, nem tudom. Nekem nagy könyvtárom is van, de jó, hogy vannak könyvtárak, és az interneten is lehet olvasni sokkal többet, mint eddig. Prágában feltesznek az internetre egy csomó magyar könyvet, ami oda keveredett, és csak ott van meg. Vagy pedig most már kéziratokat is befényképeznek messzi levéltárakból, és ezeket én összekapcsolom, valamit kombinálok velük, és valóban egyik világból a másikba át lehet menni. Ebben segít a nyelv, meg a kísérletezés a szövegekkel. Mivel olyan volt az életformám, én kevés prózát írtam, mert oda hosszas nyugalom kell, de verseket azért tudok írni most is.
Vajon a régi szövegeknek a nyelvében az az izgalmas, hogy van valami még abból a sértetlen veretességből?
Nem hiszem, hogy sértetlen, csak más. Más, mint ahogyan ma beszélünk, és nekem ez az egzotikum, ez nagyon fontos. Lehet, hogy a nyelvjárás is ilyen, és lehet, hogy a régi meg a nyelvjárási az ugyanaz. Azt hiszem, hogy amikor gyermek voltam, vagy az egyetemen, akkor kimaradt ez a régi irodalommal való foglalkozás, vagy franciából, igaz, mert Villonnal foglalkoztam inkább, akkoriban francia szövegeket olvastam, és aztán rájöttem, hogy nekünk is mekkora kincsünk van, amire érdemes odafigyelni. Jó, a mai költészet és a mai próza is rendkívüli, tele van érdekes beállításokkal, meg nyelvi leleményekkel, le a kalappal, nagyon gazdag a magyar irodalom ma is. Mindenre nincs idő, mindent elolvasni, mindenre reflektálni nincs idő, de amíg tudok, itt maradok ebben a társaságban, ahol eleven irodalmi élet van, és ahol néha kíváncsiak az én véleményemre is, ez nagyon jó. Valahogy időtlenséget ad az irodalom szeretete.
Thank you.
Fülöp Zoltán Jászai Mari díjas színművész Marosvásárhelyen született, egyetemi tanulmányait is ott végezte, majd 1977-ben Szatmárnémetibe a Haraggyőr társulathoz került. 1999-ben, amikor Parászka Miklós rendező színházat álmodott Csíkszeredába, Fülöp Zoltán, akit mindenki Fülesnek szólít, követte, és így alapító tagja lett a Csíki Játékszínnek. Pár évig még ingázott a két város között, aztán be kellett látnia, hogy a folyton úton levés túl sokat elvesz a kreatív energiákból, és úgy döntött, csíkszeredaivá lesz. Fülöp Zoltán 50 éve van a pályán, ennek az időnek kereken a felét a Csíki Játékszín művészeként élte meg. Klasszikus vagy kortárs, zenés vagy prózai művek egyaránt jól állnak neki. Volt már Agamemnon, Don Quixote, Seres Rezső, Bolyongó a Kulcskeresőkben, Balú a Dzsungelkönyvében, Galamb a Kutyaszívben, és 2006-ban Tevje, a Teljes Ember, a Hegedűs a Háztetőn című musicalben, amelyért Kisvárdán a legjobb férfi alakítás díját vehette át. Fülöp Zoltán elméletileg nyugdíjba vonult, de ezt tényleg csak a papír hazudja, hiszen továbbra is játszik. Ebben az évadban például az Apa című előadásban, amely egy nagyon személyes család és öregedés történet. A demenciával diagnosztizált férfi világlátása, számvetése a nézőknek is segíthet megfogalmazni, melyek az élet igazán fontos pillanatai, lehet-e jól élni és jól szeretni. Az Apa film változatának főszerepét Anthony Hopkins játszotta, és 2021-ben Oscar-díjat kapott érte. Szóval Fülöp Zoltán színművész ilyen jeles társaságba keveredett, amikor elvállalta ezt a nehéz, de fontos szerepet. Korunk kovász embere. Így nevezte Fülöp Zoltán színművészt méltatója, kollégája Kányádi Szilárd. Nem sokára a csíkszeredaivá lett kovász embert hallják. Tavaly volt a Haraggyőr társulatnak a 75 éves születésnapja, és összegyűltek, hát akik még összegyűlhettek, és akik még életben vannak, és néztem azt a nagyon jó csapatot, és eszembe jutott, hogy vajon Füles miért ment innen el? Annyira jó hangulatú és olyan jó műhely munka folytott abban az időben. Amúgy is migrálni általában kisebb városból nagyobbba szoktunk, tehát hogy ez egy ilyen furcsa csere, hogy Szatmárról Csíkba. Mi volt ennek a mozgató rugója?
Kevés színésznek adatik meg az, hogy színházat alapítson, tehát alapítótag legyen. Két helyre hívtak, Udvarhelyre, nemet mondtam, rá egy évre Csíkszeredába hívtak, és igent mondtam. Miért mondtam igent? Hát Parászka Miklósról van szó, akkori szatmári igazgatón kért fel erre, hogy volna-e kedvem. Én rögtön igent mondtam, és elmentünk. És azóta én ott vagyok még, persze nyugdíjas Miklós már tisztelettel nyugdíjas és visszavonult, én még ott vagyok. Visszatérve a Haraggyőr társulatra, valamelyik nap lapozgattam ott a fényképeim között, és így feldobta a számítógép a Haraggyőr társulatot, és elborzadtam. Halott, öreg, halott, elment, leszállt a pályáról, halott, megijedtem. Úristen, hát rendben van, hát én is benne vagyok a sorba. Azt mondtam, hogy adjak hálát az Istennek, hogy én még élek. Ja, persze valaki majd megnézi azt a fényképet is, ami rajta vagyok én is, akkor egyel több, de igyekeztünk annak idején, tényleg egy jó csapat voltunk. Aztán kezdett szétesni a csapat, elmentek külföldre, újak jöttek, nem igazán tudták felvenni. azt a ritmust, akkor mások is elmentek, elszerződtek, én is eljöttem. Így a társulat, hála Istennek, megvan és működik, és egész jól működik. Hogy azok a gyerekek, akik annak idején oda kerültek, most már ők a nagy öregek a szatmári társulatban. Megy az idő. Megy az idő könyörtelenül és egyformán mindenkinek.
Mennyire volt könnyű bevenni a Csíkjaknak a szívét? Ugye egy olyan városról beszélünk, amelyik évtizedekig vendégelőadásokat nézett, színházi hagyománnyal nem rendelkezett, biztos egy kicsit nehezebb ott intézményt alapítani, és tudjuk, hogy nyakas a székely, nem olyan könnyű őt meghódítani. Ez hogy sikerült annak idején 25 évvel ezelőtt?
Én nem tudom, én alig voltam egy éve Csíkszeredába, és a város felével már Pertuba voltam. Ebbe energiát nem fektettem, úgy adódott, tehát nem tudom. Nehéz volt az elején, ameddig tudatosítottuk a csíkszeredai emberekbe, gyerekek, van színházatok, ez a tiétek. El nem viszi innét senki, mi vagyunk a társulat, profi társulat. Jó, működött egy amatőr színházi csoport, nagyobb, kevesebb sikerrel, de profi színháza most lett alig 25 éve. Még kimondani is veszélyes dolog. 25 év. Hát az elment az életemből. Azt ott hagytam Csíkszeredába. És a többit is ott hagyom, nincs azzal semmi probléma, mert már nem megyek el sehova. Csíkszereda a választott hazám. Megszerettem, azért mentem oda, mert szerettem. Ők megszerettek. Emelt fővel tudok járkálni a városba, és ott maradok. Aztán majd lesz valami, nem tudom.
Egyre kevesebben vannak azok a színészek, akik nyugdíjazás után még színpadra lépnek, tehát a többség azért elcsendesedett, visszavonult. Úgy tudom, hogy önben is volt egy ilyen szándék, hogy akkor most már jó volna a deszkrákról lelépni, aztán mégsem így történt, és most pillanatnyilag például az Apa című előadásban játszik, ami szerintem egy óriási szerep, még csak nem is az van, hogy beszállok egy nagy tömegbe, és én is egy szereplő vagyok, hanem elviszem a hátamon a nagyját.
Most hadd legyek szerénytelen. Ehhez egy kicsit hozzászoktam még a szatmári időkből, aztán Csíkszeredában. Persze, hogy hozzászoktam, mert hát nem volt idős színész, és általában az előadásokat elvittem. Nem csak én egyedül, és ez szerénytelenségnek hangzik, de elvittem a hátamon. Valóban volt egy olyan, hogy most már elég volt az, hogy futkároztam én eleget, és üljünk le a padra, nézelődjünk egy kicsit ott a Somlyó oldalába, s hadd fusson a kutyám, s én meg el vagyok. Nem enged a deszka, ez nagyon érdekes. Én mentem volna, de nem engedett. Aztán úgy hozta a sors, hogy elém került az Apa, és addig, mint győzködtéltek, és győztek, főleg a lányom, ő volt a Cerberus, aki azt mondta, hogy Apa, ezt meg kell csinálni. Édesfiam, nem tudom, nem vagyok biztos már a dolgomban. Nem úgy működik már sem az agyam, sem a szervezetem. Apa, ezt meg kell csinálni. Persze a rendező, művészeti igazgató Vladimir Anton, akivel nagyon-nagyon kellemes és nagyon-nagyon jó munkát végeztünk. Az az érzésem, egy öröm volt vele dolgozni. Igazi alkotótárs volt, és hagyta, hogy alkossál, füles, csináljad. Amikor nem jó, majd szólok. Öröm volt vele dolgozni. Megszületett az Apa. Nagy örömömre hagytam magamat befolyásolni, hogy nem hagytam abba. Óriási öröm azt minden este, hát nem minden este, mert azért nem sorozatot játszunk, de havonta kétszer-háromszor eljátszuk. Az mindig egy ünnep számomra. Ez olyan, mint az a jó öreg langyos pocsoly, amiben úgy belefekszel, és akkor jól érzed magadat, és az ég kék, a fák zöldek, és a víz langyos, és te lubickolsz benne.
Akkor, amikor nem kutyát sétáltat, nem a Csíksomjó oldalában üldögél, és éppen nem a deszkákon áll, félszemmel figyeli a kollégáit. Ugye ezt a 25 évet azért úgy töltötték együtt, hogy volt, aki kezdő színészként került oda, és most középkorú befutott színész. Úgyhogy valahol együtt formálták egymást, és valószínűleg egyfajta apuka szerepe is volt, olyan értelemben, hogy a szeretetével óvta, nem föltétlenül oktatgatta őket. Most még figyeli, hogy mit csinálnak, amikor éppen nincs benne egy előadásban?
Hát nem. Fél szemmel nem nézem, két szemmel nézem még mindig. Ugyanis nekem nagyon fontos az, hogy ez a bástya, amit megteremtettünk és felépítettünk ezelőtt 25 évvel, ez megmaradjon. Hát ez muszáj, mert a magyarságunk, a létünk, a nyelvünk, a kultúránk, ez bele van építve abba a bástyába, azt nem szabad csak úgy otthagyni. Hát persze, hogy figyelem a kollégákat. Sőt, van akinek meg is mondom a véleményemet, hogy öreg, hát úgy hangsúlyozol, mint egy kocsis. Hát figyeld meg, a mondatnak nem ez a lényeg. Jó, köszi Füles, úha. Ezért ne haragudj meg, mert én kívülálló jobban hallom, mint te, aki benne vagy. Sőt, elvárom tőled is, hogy amikor elmegyek, nem ott a hangsúly, de az nem két, de kettő. De kettő. Elvárom tőlük is, mert ez egy alkotó munka, tehát kölcsönhatások vannak. Ha én megengedem magamnak, hogy javítsam a másikat, igen, a másik is engedje meg magának, hogy javítson engemet. Mert ez így alakul ki, kölcsönhatás, a szobrász és az agyag. Az agyag is megmutatja, hogy elmegy, nem jó. Na, innét még vegyél le egy kicsit. Így alakul a szobrász is, és a szobor is.
Milyen volt a tavalyi 70 éves szülinap? Én csak a fotókat néztem végig, sokat felpakoltak az internetre. Olyan jó bulinak tűnt, olyan szép pillanatnak tűnt.
Csodálatos pillanat volt, szomorú pillanat volt. Hát az a 70 év. Éppen néztem a kicsi lányomat, 23. éves, itt el a hátam mögött, hála jó Istennek. Hol vannak ezek az évek, kicsi lányom, és mennyit tudok még neked belőle adni? Én már leszálló ágba vagyok, és örömmel látom, hogy ő meg felszálló ágba is. És támogatom, és mindent megteszek. Persze a fiammal is ilyen a kapcsolatom, csak ő elég messze van tőlem. Ő Szatmáron él, meg Budapesten, állandóan úton van, nagyon ritkán látjuk egymást. Ez fáj, de nincs mit csinálni. Ez az élet, el kell engedni a gyermekeket. Annak idején anyánk is elengedett, hogy menjél fiam, járd az utadat. Én se tehetek mást, hogy szomorú vagyok ezért. Igen, hogy szomorú vagyok, hogy eltelt 70 év, de büszke vagyok, mert van, akinek ez nem sikerült. Vannak olyanok is, akiknek ez nem sikerült. Aztán, úgy ahogy Szilárd mondta, 50 évet letettem, azért fél évszázad a deszkán, akárhogy is számolom, ameddig még nem hűlök meg teljesen, és még meg tudom tanulni a szöveget, addig még folytatom.
Kortárs kultúráért díjat kapott, nem pedig életműdíjat, úgyhogy kell folytatni.
Hát azt már megkaptam ezelőtt vagy tizenvalahány évben Kisvárdán az életműdíjat. Nem tudom én ezeket kezelni és követni, nem ezek határozzák meg az életemet.
Kell folytatni, folytatni fogja, igaz? Amíg jól esik, és amíg örömet szerez önnek is, és a nézőnek is.
Isten segítségével, igen.
Fülöp Zoltán Jászai Mari díjas színművészt hallották.
Templomba ülnék, és nem a kocsi tetején.
Siklódi Ferenc grafikus, könyvillusztrátor, pedagógus Szárhegyen született, és a sors úgy hozta, hogy már akkor közel kerülhetett a képzőművészethez, hiszen édesapjával gyakran látogatta a szárhegyi művésztelepet. Közelről láthatta dolgozni Erdély jelentős alkotóit, és valószínűleg elbűvölte ez a világ, mert lemondott a hegedűjéről és képzőművésznek tanult. 1996-ban végzett Kolozsváron Miklósi Dénes tanítványaként. Majd Csíkszeredába került, ahol máig pedagógusként dolgozik, közben alkot. Metszeteket, részkarcokat, grafikákat, festményeket. Számos fontos könyv illusztrátora. Alapos és kitartó művész, a székelyföldi képzőművészeket bemutató sorozata például körülbelül 500 darabból áll. Ez a vállalás komoly kutató munkát is igényelt, így Siklódi Ferenc lankadatlan kíváncsisággal járta az országot, hogy új arcokra és a vonások mögött rejlő emberekre bukkanjon. Részeg Botond ugyancsak Csíkszeredában élő grafikus művész laudációja így kezdődött, idézem. Uram, a gyutacsomért jöttem. Hol hagyta? Valami gyermek kezében láttam utoljára. Ezzel a rejtő parafrázissal kell indítanom a laudációt. Kifürkészhetetlen egy gyutacs robbanása által rajzolt vonal íve. Mert hát milyen a gyermek, a majdani művész? Kíváncsi. Talál egy gyutacsot, és persze menten elfűrészeli, hogy megnézze, mi van benne. Ettől azonban nyomban felrepül, nem túl gyorsan, de elég magasra ahhoz, hogy fentről szemléje a világot. Rálátása lesz a dolgokra. Mondhatni, perspektívikusan kezd látni. Valahogy így indult Siklódi Ferenc pályája, vagy öröp pályája. Eddig az idézet. Semmit nem tudván a művész gyermekkori balesetéről, azt hittem, Részeg Botond egy metaforát vázolt, bár kissé horrorisztikusnak véltem a kontextust, amelybe az alkotói szárnyalást illesztette. Kiderült, hogy metaforáról szó sincs. Siklódi Ferenc majdnem belehalt a gyermeki kíváncsiságba. Úgy gondolom, hogy életigenlése, remek humora, munkakedve is összefüggésben van azzal, hogy az élet nem hátrált ki mellőle, kapott egy második esélyt. Beszélgetésünket is azzal a kérdéssel indítottuk, hogy mi történt a kisgyerek Siklódi Ferenccel, és valamikori vakmerőségével a felnőtt rendelkezik-e.
Oha, ha ezt a kérdést még ezelőtt 10-15 vagy 20 éve tetted volna fel, akkor az öreg mesterek érted nagyon sokat tudtak volna mesélni ezekről a dolgokról. Hát én is ugyanúgy jártam, mint a háború után bármelyik gyerek, hogy vakáció, harmadikos voltam, kimentünk a hegyekbe, keresgéltünk mindenféle nyavaját. Egyik barátom megkapta ezt az úgynevezett gyutacsot, mert a végén derült ki. Nagyon gyorsan parancsot adtam, hogy tegyél, mert nagyapám ott volt, hogy az öreg nehogy elvegye. Hazavittük, és rögtön el is vágtuk. Kettőt esetleg taszítottam a vasvágó fűrésze, amikor én felemelkedtem a levegőbe. Amikor onnan visszaestem abból a szürkességből, akkor láttam óriási a baj, mert spriccolt minden innen a vér. Barátomat néztem, lent volt a földön, a fél feje volt meg csak, melizma nem volt. Nekem az eregből a karomon akkor kezdett spriccolni a vér. Kiléptem, édesapám érkezett, és azt kérdeztem, mit csináltatok? Válasz semmi. Annyit láttam, boldogult édesem, így ájult el, mosták fel, ájult el, de lassan tudtam én a hátsó udvarról előmenni. Azt sajnáltam egyedül akkor, hogy a holnapi halászat el volt csöszve, meg volt szerezve, kukac, minden, de tudtam, ebből nagy baj lesz. Na, és a viccnek félretéve akkor másodpercek alatt a ház ele olyan volt a disznőlés, vérrel tele, barátomnak pofacsontját levágtam, mindenféle nagyon-nagyon súlyos volt a miénk a kaland. Felvittek Gyergyóba, engem Gyergyóba raktak rendbe, ott műtöttek meg a barátom a Csíkszeredában. Mai napig megőrizte a szemét, körülbelül 4 oktával nagyobb szemet kapott, most Spanyolországban él, és mindenkinek ő is úgy, mint én mesél ezeket a történeteket, hogy mi milyen kalandon mentünk át Gyergyóba. élethalál között voltunk. Ez meghatározta az én további sorsomot, mert a lábadozásom az majdnem egy évnél tovább volt. Édesapám akkor a Szárhegyi Művésztelepen kovácskodott, és én járogattam ki látogatóba. Szép óvatosan láttam azt az teljesen új világot, amiről halvány lövésem nem volt, megismerkedve ilyen öreg urakkal, akik föstöttek, szobrázkodtak, stb. Izgalmasá vált. De hát én kapcsolódtam valamelyest a művészethez, mert akkor hegedültem. És akkor Barabás István bácsi feltette a kérdést, mit szeretnél? Na és akkor mondta, hát én tovább szeretnék rajzolni. Kiadta a feladatot, megrajzoltam otthon a malacokot, elfogadta a mester, és bekerültem a Marosvásárhelyi iskolába. És onnantól, 5. koromtól 12. Vásárhelyen voltam diákjuk. Utána jött a Kolozsvár, és akkor szépen így belekerültem én a képzőművészetbe.
Azt tudom, hogy a tarkadisznóról a kép, az még mindig megvan, az egyfajta kezdet. Az például hova teszi az ember így a jelenlegi, az a legelső, vagy a legutolsó eddig, hogy van így a, az emlékezetedben, nem a mappában?
Nem tudom, az egy határkő volt az a disznó. Az a rajz megvan, nem jelent se többet, se kevesebbet, de az a határkő. Az, amikor az én sorsom itt teljesen más irányt vett, mint az én pajtásaim, akik ott éltek Gyergyóban.
Térjünk vissza a Kolozsvárra, ugye rendszerváltás környéke, 5. felvételiztél, és akkor sikeresen felvettek, érkeztél Marosvásárhelyről, de hoztad magaddal a gyergyói virtust is mondhatni, mindenféle emléket, a művésztelep is, hogyan hagytak szárnyalni akár az itteni mesterek. Voltak itt azért szépen olyanok, akiktől lehetett tanulni.
Meghatározó volt, én így most visszaemlékezve Kolozsvárra, egy évtizednél többet éltem Kolozsváron. Egyetem után, kicsit egyetem előtt, de tényleg kezdjük akkor a felvételitől. Hát ez a hagyományos dolog, hogy 3-4-et vettek fel, akkor már tudták, már 2-3 év múlva kit fognak felvenni, forradalom után jutottunk be. Minket a kori rendszer nem írt fel a kockázatot, füzetből, hogy be fogunk jutni, mi kitartóan ezen dolgoztunk. Ennek egyik leghősiesebb oszlop ez Balázs Jóska az Alfalvi, aki 13-szor jött, nem tudom, hogy már szégyenből vagy miből, de 13-szor felvételizett ide. Na, engem 5. felvettek forradalom után, elkezdődött itt a dolog, új világ, új mindenféle, hát szokásos, teljes káosz volt itt mindenütt. Na, de viszont olyan dolgokra tudok én visszaemlékezni, hogy a Szárhegyi táborban megmaradva a Csupi család, lent az öreg szobrász, Vetro, Cseguszti akkor már nem élt. De ezekkel, akikkel én a Szárhegyi táborba találkoztam, ezeket kapcsolatot tartottunk én nagy szeretettel, gondolok vissza Mária nénire, Csupi nénire, el kellett menjek hozzuk, volt, hogy enni kellett, be kellett mutatni a munkát, meg kellett nézni, bátorítottak, úgyhogy az a kolozsvári világ és azok az öreg mesterek, akik én Szárhegyen találkoztam, itt Kolozsváron ez egy teljesen más világot éltek, és más dimenzió volt. Valahogy az én sorsom ezzel a kutatással összekapcsolódik. Én valahogy az a képzőművész lettem, aki ez a dokumentarista dolgokkal foglalkozott. Majdnem ráveszett az életem, mert akkor is kutattam, és megtaláltuk. Balúsültem. Azóta is kutatok. Ahogy Csíkszeredába kerültem, ennek most már több mint 24 éve, egy nagy arcképcsarnokkal foglalkozok, a székelyföldi képzőművészek arcképcsarnokával. Eleinte úgy az ember kacorkodik a részkarccal, hogy tudja megcsinálni szépen, kevésbé, jobban karakterese. Ez a szakmai játék volt. De utána egyre komolyabb lett, amikor kezdtek előkerülni olyan portrék és olyan egyenek, akiket senki nem tudott. És ezért levéltárak Budapesten, Bukarestben, Lenkostancáról. Olyanok voltak, akik három székelyek Kostancáról elmentek, és senki nem tudott róla. Megpróbáltam összekeresni ezeket a székelyföldön született, vagy székelyföldön dolgozott képzőművészeket, hogy ezeknek összeállítsak egy panteon. Na, én most odáig jutottam, hogy mondták itt a megnyitó, hogy 450, de hát 500 fölött vagyok portékkal, nagyon sokat dolgoztam. Tényleg az utóbbi 4 évem kizárólag erről szólott. Most már kezdtem számolgatni, hogy ezt a teljes anyagot nem érdemes kirakni, nagyon-nagyon nagy. Megválogatom, hogy mi lesz belőle, nem tudom, hány portrét fogok kitenni, viszont nagyon-nagyon szeretném, és már beszélgettem itt barátokkal, ki lesz az a grafikus társam, aki segíteni fog nekem az album összeállításában, ki lesz az a grafikus társam, aki megérti az én nyelvemet, ő lesz a kiállítás kurátora és végzi a dolgát, mert én ezen már eleget dolgoztam, most fogjanak neki, és csinálj nekem egy szép kiállítást. Ez a Szent László legendától kezdődik, és a mai napjainkig bezárólag. Nem tudtam én belemenni élőkben, mert akkor ez két élet nem volna elég erre. Ez kizárólag csak az eltávozott képzőösszekről szól.
Legyen ez akkor egy folytatás, hogy hát ha valakivel összetársulva a kortárs székely képzőművészek, az is azért lenne egy jó kis több százas.
Nagyon szépen köszönöm a biztatást, de ezt a büntetést nem fogadom el, mert már annyira telítődtem a részkarcolással, most már kicsit nagyobb dimenzió kellene. Nagyon kívánok festeni, visszatérni a rajzba, úgyhogy most egyelőre a részkarcot és ezeket a portékot most nagyon szeretném félretenni, túl sok volt. Kíváncsi vagyok, milyen lesz a kiállításom.
És hogyha már székely sorozat, akkor a székely könyvtárról is ejtsünk szót, aminek ugye hát tetettél egyfajta pontot a tetejére vagy a végére, igazából egy 10 éves folyamatnak a végére, és ott is azért egy 50-es és egy 100-as szám is megjelenik az esetedben.
Na igen, az egy másik dolog, ami nem is olyan rég zárult le. Egy nagyon szép nyitánya volt az Csíkszeredában ennek a műfajnak. Én akkor lepődtem meg igazából, hogy a székely irodalmunk mennyire gazdag. Amikor nekifogtam rajzolni ezeket a könyvjegyeket, ennek a sorozatnak egy a 80-85%-át elolvastam. Nagy-nagy kihívásnak éreztem, és izgalmas. Olyan szerzőket ismertem meg, hihetetlen. A politikai írás, az irodalmi dolgok, a líra, a próza gyönyörű volt. Ez egy nagyon nagy játék volt, nagy-nagy felelőssége, nagyon szeretem. Ez egy 20 sorozatba készült el, 20 eredeti példány készült belőle. Nem sokára meg fognak jelenni 20 csomagként, és akkor ezeket majd piacra fogom dobni. Ezeket el szeretném adni, ezeket a sorozatokat, eredeti számozott példányok. Na de ez a munka meglepően érdekes volt, úgyhogy beleláttam a régi irodalmunkba, a jelen irodalmunkba, a többibe, de hogy ennyire gazdagok vagyunk, nem gondoltam volna. Ez a felülete soha nem találkoztam, viszont nagyon-nagyon segített rajta, és mindig nagyon lelkesen tudok erről mesélni. Jó leső érzés volt.
És hát Tamásihoz is hozzájárultál, hogy még inkább átjöjjön a mába, ugye Szilágyi Domokoshoz is.
Hát az első nekem Szilágyi Domokos volt. Akkor voltam végzős, és Unipán Helga megbízásából kaptam volt meg ezt a dolgot, mert akkor Helga azt mondta, Deák Feri után, na akkor fiatal úr vállalja el. Meglepődtem, berendezkedtem, vettem karton cigiket, kávét, bezárkoztam, és olyan, mint mikor neki fog valaki ikont rajzolni, először meditálsz rajta, ezerszer végigolvastam a dolgokat, már a részmetszetekből Budapesten egy része készen volt, és nagyon jó volt, Helga azt mondta, analógiák szülessenek ezekhez a versekhez. És az én világomot jónak látta, és akkor így kezdtem én ezekből olvasni, és az én világomat próbáltam társítani a Szilágyi Domokoshoz. Ez életemnek legelső munkája volt, és az a kihívás, mikor azt éreztem, hogy ez teljesen élesbe megy. Mondták, hogy ez a könyv meg kell legyen, és igaz, akkor már honorálta is a Marosvásári könyvásár, az volt az év legszebb könyve.
Ez a könyves vonal, ez folytatódott, mind a mai napig folytatódik, és ilyenként büszkeségek egyik a másik után gondolom, tehát, hogy nincsen egyfajta sorrend, mindegyik más kihívás, más feladat számodra is.
Jó, ez érdekes ez a dolog. Nagyobb része, akik eljönnek, mindig azt kérdezik, hogy illusztrátor vagyok, és mondok, azt mondtam, igen. Rengeteg könyv végig ment a kezemen, és egy nagyon érdekes színfoltja volt a könyves világomnak Csíkszeredában. Papkincses Emesét mikor megismertem, Emese, azzal az ő világával, amelyik ilyen teljesen csapongóan nyomta keményen, ő is ugyanezt látta, és mondta Feri szabadon. És ekkor jött a fekete tükör létre, amikor én már a könyvet annyira túrajzoltam, hogy azt mondta, hogy társszerző kell legyek, és akkor így lettünk a fekete tükörnek társszerzői. Ő egyik felén, én a másik felén. Emes azóta elment, elbúcsúzott, és mondta, hogy a következő könyvet majd máshol rajzoljuk. Na ez volt egy nagyon-nagyon érdekes dolog a rajzolással, a Kincses Emese féle történet.
A másik nagyon fontos rész, linómetszetek, kaptál egy nagyon fontos díjat 60-ban a tavaly,
igen.
És ez is összefügg azzal, hogy azért ott vagy külföldön, alkotóműhelyekben, táborokban, megmérettetéseken akár, valahol mégiscsak ez az egyik leginkább éltető a számodra, hogyha jól értem, a műfaj is maga, illetve ez a fajta pezsgés is.
A grafikának a hagyományos technikája, ez nagyon-nagyon-nagyon jól áll nekem. Türelmes vagyok, szeretek ülni. Van és van napi 10-15 órát el tudok én nyugodtan ülni, és végzem a dolgomat. A linónál az történt, hogy én mindig vágytam ilyen nagyon jó minőségi linóra. És Gyergyóból Berszán Gyuri barátom egy alkalommal szólott, hogy Caritasnak az autója Gyulafehérváról jön, és hoz linót. Hát én gondoltam ilyen méter nézet, méteres linókot, de mikor négy munkás hozta fel egy ilyen 2 méter 60 centis, és nem tudom, ilyen nagy szúlokot, akkor kétségbe estem, hogy ez most nekem miért. Na és onnantól kezdte, hogy óriási méretű linókot készítek. Nagyon jól vágott a linó, éreztem, fáradhatatlanul dolgoztam ebben, és akkor elkapott egy olyan dolog, hogy technikailag, gondolatilag ezeket úgy felépítenek, különleges legyen. És innentől jött, hogy mi rengeteget utazunk a családdal, és akkor volt, hogy egy olasz út után, akkor lett ilyen, hogy az olasz emlékek. Ilyen kisebb linó sorozat, amelyeket 60-ba beküldtem, és akkor aranydiplomás lett ebből az egész sorozatból, akkor az olasz reneszánsznak a szobrait dolgoztam volt fel különböző formákban. De van ennek a linónak egy nagyon érdekes dolga, egy családi életnagyságú fotográfia után készítek egy nagy linót. Nem tudom, hányadik éve már fúron faragom, nagyon bele vagyok unva, de azt meg kell csinálni, ez lesz a nagy családi képünk.
Van ez a nagyon elmélyülős műfaj, ugye? Másrészt pedig van, ahol még nagyobb szabadságot adsz magadnak. Most jelenleg melyik ez a része, Isten igazából?
Tudod, ez akkor van, mikor egy nagyon kiadós munka után, főleg a műtermi munka után megvannak ezek az úgynevezett divatoson projektek, könyvek, illusztrációk, a többi. Elmegyek egy művészterepre, és elengedem, és akkor tényleg olyan, hogy 3 méterszer 4 méteresbe, vagy olyan volt, hogy 6 méterszer, mit tudom, 9 méteres ilyen nagy rongyokra, azokra festettem. Ezek a gesztus, a locsogás. Muszáj kidolgozom magamból ez a sok szigort, amit evel a hagyományos grafikával úgy vissza kell folytani. Muszáj ezeket feloldani, és akkor utána akkor megint az ember lehígod, lecsendesedik, és lehet folytatni tovább.
Térjünk vissza egy pillanatra a diákokhoz, ugye? Az ő nevelésük, oktatásuk is azáltal is történik, ami te vagy, amit te képviselsz, és akkor van egyfajta hited, egyfajta hozzáállásod, az hogyan megy át?
Én így látom, ez az én bevált megoldásom, hogyha látják, hogy te dolgozol, én általában a grafikórán én is dolgozom, végzem az én dolgomat, látja a próbanyomatot, látja a szerszámokat, látja, hogy ez hogy is készül, mert ahogy egyik barátom mesélte, hogy judózni elméletből nem lehet. Ezt csinálod. Rengeteget dolgozok, műtermembe felviszem, az én szerszámaimmal, amelyikeket megengedhetek, kezükbe adom, ők is elvégzik az ő kicsi feladataikat, és úgy látom, hogy akkor van foganata, hogy ez élesbe megy. Jó minőségű papírra, jó minőségű dologgal, ott van, fogod a kezét, érted, és akkor biztos. De az, hogy leülök az asztal mellé, és onnantól mesélek, abból nem lesz grafikus. Nem, ez csak úgy lehet mind a Schusternél élőben. Megkopintja a kezét, elvágja, beleszúrja a vésőt, a többit, fáj, szomorkodik, menjen tovább, és megszeretik. Középiskolába tanítok Csíkszeredába, most kezdek rájönni, hogy egyre jobban élvezem azokat a diákokat, akit szeretik, az én problémáimat és a többiket meg tudjuk együtt így beszélni. Elkapja őket is a dolog, és megy. És innentől épülnek fel ez a kicsi grafikus palánták. Hagyományos grafikát nem sokan követnek, ez a digitális újvilágos dolgokat, de nagyon jól csinálják, és aztán majd mindenki megtalálja az útját.
Műhelyed van, de hogy nem olyan túl nagy ez a műhely. Egyik projektet, egyik munkát elpakolod, és aztán megjön a másik. Mondhatni leegyszerűsítve, szükség van egy nagyobb műhelyre, vagy számodra ez az ideális?
Nem ideális, egyáltalán nem ideális. Ennek háromszor ekkora műhelynek kellene lenni, a nagy prés bent van, és tényleg, ahogy mondtad, hogy amikor egyik munkafázis befejeztem, például egy részkarcolás, akkor szépen eltakarítunk mindenfélét, kezdődik a linó. A linót félretesszük, akkor neki fogunk festeni. Pica műterem. Az, hogy még egyelőre Csíkszeredában műtermek nincsenek, ez is ilyen bérlemény, és annak örülök, hogy van. Másoknak még ez sincsen, de pici, nagyobb felület kellene, ahol igazából szépen bele lehetne látni a munkába, levegőt lehetne venni, és lehetne becsülettel végezni a szakmát.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az a három művész szerepelt, aki nemrég vehette át az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjat. Egyedemese, költő, író, irodalomtörténész, Fülöp Zoltán színművész és Siklódi Ferenc képzőművész. Gratulálunk tevékenységükhöz, az elismeréshez, és további jó munkát kívánunk mindhármuknak. Mára Ferenc Zsolt nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Gergely Zsuzsát hallották.
Történhetett volna minden másként, és előre nem volt megjósolható. De a nagymamám csak bölcsen annyit mondott, hogy így volt szép, így volt jó. Mert én nem tudtam, hogy miért jöttem világra, és a gyermekkoromról elmondható, hogy utólag nem az derült ki róla, hogy így volt szép, így volt jó. Bár az iskolában lelkesen tanultuk, hogy az életünk megváltoztatható. Mi a változással mindig rosszul jártunk, de így volt szép, így volt jó. Az első nagy szerelmem vallomása, mikor még annyi mindent jelentett egy szó. Azt ígérte, hozzám mindig hű lesz, és így volt szép, így volt jó. Aztán bánatomra meg kellett tanulnom, hogy egy vallomás is visszavonható. Erre nagymamám megint csak azt mondta, hogy így volt szép, így volt jó. Mert az élet megtanít mindenkit arra, hogy sosem tudjuk meg, mire való. De vigasztal, ha azt képzeled róla, hogy így volt szép, így volt jó. Hallom még a nagymamám szavát, távolról már, de szívemből beszél. Tudod, úgy van, hogy ki mint él, úgy ítél. Ha visszanézek innen, ahol állok, már egy egész élet majdnem látható. És az orvosság az összes csalódásra, hogy így volt szép, így volt jó. Mert az élet megtanít mindenkit arra, hogy sosem tudjuk meg, mire való. De vigasztal, ha azt képzeled róla, hogy így volt szép, így volt jó, így volt szép, így volt jó.